most! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak a 95.8 Sláger FM hullámhosszán. Kende Hofer Krisztina vagyok, és ez itt a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Szerda esténként azért szoktunk itt találkozni egyre népesebb létszámmal, mert az a misszióm, az a vágyom van, hogy olyan embereket mutatok meg, akik itthon érték el azt a bizonyos amerikai álmot. Akik hittek magukban, hittek abban, amit kitaláltak, kitartó és szorgalmas munkával fáradhatatlanul mentek a céljaik felé, és lám-lám el is érték mindazt. Ezzel azt szeretném megmutatni, hogy az, amire vágyunk, az nem földrajzi kérdés, hiszen minden a fejünkben dől el. Ma egy olyan vendégem lesz, aki saját misszióval rendelkezik, egy egész iparágat, vagy egy egész népművészeti szokást szeretne megtartani az utókornak, és azt hiszem, hogy nélküle sajnos el is halna mindaz, amiről ma beszélni fogunk. Szeretettel üdvözlöm Váci Rozit, a Matyó Design megálmodóját.
Jó estét kívánok!
Nagyon sok mindenről fogunk ma beszélgetni, de mindig a vendégek döntik el a beszélgetésnek a menetét. Az első kérdés mindig adott, az pedig úgy hangzik, hogy amikor elképzelünk téged 17-18 éves korodban, érettségi előtt a középiskolában, akkor miről álmodozott Rozi? Mit gondolt, mi lesz majd?
Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy beszélgetünk. 17-18 éves koromban azt hiszem az foglalkoztatott engem, hogy este melyik szórakozó helyre fogok befutni, és meddig maradhatok, és utána másnap meddig maradhatok. Nem volt nekem igaziból álmom, és nem volt vágyam, hogy valamivé váljak. Egészen sokáig nem is foglalkoztatott ez a kérdés. Persze intellektuell családból jöve azt éreztem, hogy egyetemre nekem menni kell, tehát ez nem volt kérdés, hogy én ne tanuljak tovább, tehát elmentem egyetemre, de egyetem mellett már dolgoztam, mert hogy közben a családi hátterem meg nem volt olyan erős, hogy ezt ne tegyem meg, és én 25 és 30 éves korom között kezdtem el ezen gondolkodni, hogy mi kéne legyek.
És milyen egyetemre mentél?
Szociális munkás szakot végeztem először, és utána egy marketing kommunikáció szakot végeztem. Egyébként héber nyelv szakot is végeztem, tehát hogy így viszonylag sokrétű dolgokat tanultam. Ebből én azt gondolom, hogy így a mindennapjaimban sok mindent használok, de a szakma részét sehol.
És végig tudtad, hogy az, amit éppen tanulsz, az nem a te utad, vagy annyira nem tudtad, hogy mi akarsz lenni, hogy még akár az is belefért volna? Hogy...
A szociális munkás szak az egy olyan élmény volt, amit én úgy mindenkinek ajánlanék. Tehát, hogy szerintem egy nagyon-nagyon szép emberséget tanultam ott, egy csomó hasznos, szép dolgot, és egy csomó olyan dolgot, amit a mindennapjaimban tudok hasznosítani. Ugyanakkor azt éreztem, hogy én szívesen segítek az embereken, és ez a mai napig nagyon bennem van, hogy szeretek segíteni az embereken, de hogy az számomra elég evidens volt, hogy nem leszek egy kórházban egy ápoló, vagy szóval, hogy szívesen mentem be a drogosokhoz, meg a szipusokhoz, és nagyon izgalmas volt, meg szívesen mentem mindenféle helyre gyakorlatra, de sehol sem éreztem azt, hogy én itt megérkeztem, és itt maradnék most már mindig.
De az egész utad, amiről ma fogunk beszélni, az végül is egy segítség alapú, tehát az első oka, hogy segíteni akartál a gyerekkori dadádon.
Igen.
Mert hogy azt kell tudni ugye rólad, hogy te Tarton születtél.
Igen.
Mert a szüleid úgy döntöttek, hogy Budapestről vidékre költöznek, és Tartot választották.
Így igaz.
Miért akartak vidékre menni?
Hát a mama meg a papa a 80-as évek elején, 70-es évek végén találkoztak, kicsit viharos találkozás volt az övéké, konkrétan az édesanyám esküvőjén ismerkedett meg az édesapámmal.
Várja, lehet, hogy témát cserélünk ma estére.
És akkor szerintem, amikor nekik ez a nagyon vad, nagyon-nagyon erős szerelmük...
De ezt így kell érteni, hogy anyukád úgy, állt az mondom. Esküvőjén,
és az esküvői bulinban ott volt vendégként az apám.
És beleszeretett?
Igen,
és mit mondott a férjének? Te bocs mégsem? Vagy...
Igen, tulajdonképpen azt mondta egy-két hónap után, hogy nem, hát ott nem aznap. Aznap azt mondta, hogy igen, és aztán az édesapám nem sokkal később beállított a mamához egy rózsával, és azt kérdezte, hogy levágod-e a hajamat. És tulajdonképpen ők onnantól kezdve az édesapám haláláig együtt éltek.
Én imádom ezt a történetet.
Hát ezt, ha még tudnád, hogy még milyen kacifántos, de...
De remélem, megtudom még ma.
Szóval imádom is ezt a történetet, meg sok nehézséget is okoz ez a történet, meg a folytatása. De hogy... Az a lényeg, hogy a mama meg a papa egymásra találtak, halálosan szerelmesek lettek egymásba, és mind a ketten pedagógusok voltak, az édesapám a zeneművészeti főiskolára járt, és a mama pedig tanár volt, és ezek úgy döntöttek, hogy ők bizony keresnek egy falut, ahol két tanári állás is van. És 11 faluba mentek el, és a 11. falu volt Tard, ahova egy lovaskocsi vette föl őket, mert stoppoltak, és a lovaskocsi vitte be őket, és a templomnál rakta le őket, ahol a harangozó néni a templomkertben volt, és megkérdezte a papa, hogy bemehetnek-e a templomba, és hogy megszólíthatja az orgonát. És a harangozó néni azt mondta, hogy igen, és azt mondják, hogy abban a pillanatban tudták, hogy nekik ez lesz a helyük.
És a 11 falu mind az Alföld volt, vagy egy irány, nem, vagy össze-vissza csillagtúráztak az országot?
Akkor, nem, csillagtúráztak. Mert el tudod képzelni, hogy
ez
akkor...
Ez ilyen Woodstock család.
Hát, kemény. Tehát nem volt kocsi, vagy ilyesmi, hanem ők...
Stoppoltak
busz, vonat, amit el tudsz képzelni, lovas, szekér, minden, ami szembe jött, azzal haladtak.
Hát ez az igazi szabadság egyébként, nem?
Igen.
Mondjuk a gyerekekkel már nehéz ezt a
szabadságot. Nem, ők ezt a gyerekekkel is csinálták, és ebben a szabadságban felnőni bizonyos szempontból fantasztikus volt, bizonyos szempontból meg nagyon nehéz, mert hogy nem semmiféle keret nem volt.
Oké, tartott meg, tehát annyira ámulva néztelek, hogy hirtelen majdnem nem is kérdeztem. Semmit tőled. Szóval akért tudták, hogy megszólíthatják az orgonát, a harangozó néni engedte nekik, ez az ő helyük. Letelepedtek Tardon, és aztán jöttetek ti szép sorjában a testvéreitekkel, ott születtetek.
Igen.
Miért döntöttek úgy, amikor a legidősebb bátyád iskola érett lett, ugye ezt olvastam, hogy akkor jöttetek Budapestre vissza, vagyis igen, hogy ők vissza. Miért nem volt jó Tard?
Két okból jöttünk vissza. Az egyik az, hogy a Dani iskolás lett, és azt gondolták, hogy inkább iskolába már a Budapesten tanuljunk. A másik meg, hogy az akkori Muzsika nevű folyóiratnak a papát felkérték, hogy legyen talán főszerkesztő helyettese, és ez nagyon imponált neki ez az állás, meg egy lehetőség volt, és ez a két dolog volt, ami visszahúzta őket, tehát nem megmaradt a Tardi házunk, úgyhogy tulajdonképpen ilyen két laki életet éltünk.
Ekkor te mennyi, 5 éves voltál?
Igen.
Jó, de egy 5 éves gyerek, aki falun nevelkedik, ahol mindenki mindenkit ismer.
És mezit lábjár tejér.
Kvázi, és ide beszalad egy rántott csirke combért, ott megadnak neki egy lángost, mert én tiszaőrsön voltam minden nyáron, tehát én tudom, hogy ez így van. Hát utána az Újlipótváros az egy nagyon más világ.
Hát nagyon, úgyhogy mi például mindenkinek köszöntünk. Tehát, hogy az Újlipótvárosba följöttünk.
Nem értették, mi van ezekkel a gyerekekkel?
Mindenkinek nagyon becsületesen köszöntünk, és aztán szép lassan úgy megszoktuk, hogy itt nem kell köszönni, meg hogy itt csak a mamával megyünk, meg a papával megyünk, szóval, hogy...
Ez érdekes, amit mondasz, mert mi, amikor kiköltöztünk a külvárosba, a belvárosba, amikor gyerekem született, akkor mindig úgy fogalmaztam meg, hogy miért azt a városrészt választottuk, hogy itt még köszönnek az emberek az utcán, és én ilyen helyen akarok lakni. Tehát ez milyen... Abszolút. Ahogy öregszem, egyre távolabb akarok menni, tehát hogy elképzelni nem tudtam 10 évesen, hogy elhagyom a 5. kerület környékét, most meg már lassan a zöld táblát is elhagynám. És akkor általános iskola, gimnázium, szabadság, buli, és mégis egy ennyire szabad Woodstock családnál elvárás volt, hogy egyetemre kell járni.
Nem, tehát ez anyám soha életében nem kérdezte meg, hogy én megyek-e tovább tanulni. Nem, tehát ez nem volt téma. Nem tudom, valahogy bennem volt az egyértelmű, hogy hát én megyek egyetemre.
De jöhettél, tehát vagy ez a teljes szabad bulizás?
Azt csináltam, amit akartam.
Akkor mégis mitől lettél ilyen rendes? Most ezt idézőjelben mondom, mert közben meg az látszik, hogy rendezett vagy, nagyon, nagyon kötelességtudó, nagyon segítőkész.
Hát az történt, hogy egyrészt én vagyok a legnagyobb lány, mi 5 vagyunk végül is testvérek, és a papa meghalt, amikor én 6,5 éves voltam. Nagyon hirtelen vesztettük el őt, és nyilvánvalóan a mama is borzasztó nagy gyászba volt.
Hát szegény anyukád.
Akkor 4 gyermek gyermeke volt a mamának, és egyedül maradt úgy, hogy abszolút a papa volt az, aki tudta, hogy a villanyszámla hol van, és egyébként merre van a posta. Úgyhogy tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a papa meghalt, valahogy én szegény én, vagy talpra esett én, de hogy én vettem, valamennyire én vettem föl a családban azt a szerepet, hogy akkor be kell állni a mama mellé, és így csinálni kell a dolgokat. A rendetlen fiú testvéreimnek az okniát be kell
rakni. 6,5 évesen.
Igen.
Azt a mindenit.
Be kell rakni a szennyesbe, Marcinak meg kell nézni, hogy holnap milyen órái vannak, és be van-e pakolva az iskolába, a szendvicset be kell rakni a Dani táskába, tehát hogy abszolút.
Tehát erre szocializálottál akkor kicsikorodott, a más babázott, te meg a testvéreiddel babáztál kvázi.
Igen.
Most is jó tesók vagytok? Ilyen nagyon összetartó tesók?
Hát iszonyatosan összekovácsolt bennünket ez a tragédia. Közel vagyunk egymáshoz, tehát most, hogyha megnézed a mai telefonhívásom listáját, akkor mindegyik testvérem nevét és az anyámat is meg fogod találni, valószínűleg nem csak egyszer. Jó testvérek vagyunk, de nyilván van egy csomó, hát mindenhol van, tehát nem akarok csak ilyen illúziókat mondani, tehát nagyon jó testvérek vagyunk, ha baj van, mindig mindenki mindenkinek segít, de nyilván vannak közöttünk különbségek és nehézségek.
A Matyó dizájnt az egyik tesóddal csináld, azt jól tudom?
A Matyó dizájnt, amikor kitaláltuk, akkor 2010 volt, és akkor született a Lola, az én lányom, és Tardon voltunk egész nyáron. Egyébként azért voltunk Tardon, mert én, ahogy megszületett Lola, borzasztó szülés utáni depresszióba estem. Akkor én 30 éves
voltam. És milyen jó, hogy ezt így elmered mondani, tényleg. Kevesen beszélnek erről, pedig hát, sok embernek
és
van.
És nagyon fontos erről beszélni, nagyon szándékosan is mondom el, mert hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sok nőnek a nehézsége, és van egy ilyen őrületes elvárás a társadalomtól.
Mert a terhesség az olyan gyönyörű, és az
Igen, és hogy mit sírsz, hogyha született egy gyereked, miért nem vagy boldog?
Hát mert a hormonjaim átvették a vezetést, és nem tudom, mit kell csinálni.
Szóval, hogy én 30 évig egy ilyen jókedvű, talpra esett, mindent megoldó ember voltam, aki az összes testvéremnek, anyámnak mindenét megoldotta, és egyszer csak ez a 30 éves strapabíró, sosem beteg lány, mint egy kártyavár összeomlott, és pokoli állapotba kerültem, és az egyik dolog, amit elvártam tőlük, az főleg az volt, hogy az anyám nem mozduljon el mellőlem, de ezt sokszor úgy képzeld el, hogy a szobából se menjen ki. Szóval ilyen megmagyarázhatatlan szorongás és félelem tört rám, és akkor ez a család így összedugta a fejét, és hát úgy döntöttek, hogy ezt a nőt le kell vinni Tardra, hogy talán ott, ahol született, majd jobb lesz neki. És hát lementünk Tardra, és ott voltunk egész nyáron, májusban született a Lola, és akkor ahogy hál' Istennek kezdtem már jobban lenni.
Ott tényleg jobban lettél?
Hát jobban lettem pszichiáter segítségével.
Tehát nem a Tardi levegő, hanem egy folyamat.
Hát egy folyamat, és valószínűleg sokat segített nekem az, hogy Tardon vagyok, hogy nem érzem azt, hogy meg kell felelni a budapesti újlipótvárosi állandó jövésmenésnek, és az sok-sok havernek, akik egyfolytában szembe jönnek. Na és akkor tulajdonképpen ott azon a nyáron...
Cseppene nem jöttek volna. Nem kellett olyan messzire menni.
Nem, a Tardi kertbe ott be voltam zárkozva, ott szorongtam egy jó darabig. És akkor tulajdonképpen ezen a nyáron ott volt a hugom is iszonyatosan mellettem állt, és nagyon segített, és vigyázott rám. És a hugommal, az Ervinnel, a Bandival, a hugom férjével négyen valahogy kigondoltuk, hogy nem is olyan csúnya ez a matyóhímzés, csak miért ilyen mindig ilyen poliésztert.
Ja, mert ilyen párnahúzatokon láttuk eddig, meg ilyen dísztárgyakon.
Hát figyelj, Tardon, ha bemész, bárhova a mai napig, minden házban megtalálod a házi áldást a falon.
Én azokat úgy imádom.
Hát imádod, persze. De hogy így láttad általában? A házi áldást láttad, a kanapén az a párna, amire rá se fekszel, csak mindig ott van, még soha nem nyomódod be a fejedtől.
Hát persze, hát ez az annyi munka van benne, hogy Isten őriz rá feküdni. Én olyan óvatosan vettem ezt föl, hogy majd ezt elmondom, hogy miért rendeltem, de hát óvom, védem. Hát.
Igen, egyébként sok-sok óra benne van egy-egy ilyen termékben. Szóval, hogy valahogy, ahogy hiába nőttünk föl ezek között, a kincsek között, mi sosem láttuk ezt meg, és így, hogy 30 évesen ott voltunk hónapokat, így valahogy egy más aspektusból sikerült ezt meglátni, és meglátni egy másfajta értéket benne, és rájönni arra, hogy figyelj, ez egész jó lenne, ha.
Tehát ugye Ervin, Nagy Ervin színművész az, igen, első férje, csak hogy így, igen, a szerkesztő, ebbe szokott lenni a cikkből, hogy szerk pont. Az első ötlet úgy volt, hogy szülinapi ajándékot akartál neki hímeztetni a pólójára.
Igen. Igen, az Ervinnek szeptemberben van a szülinapja, és akkor én már augusztusban azon gondolkodtam Tardon, hogy én így teljesen begyöpösödve, depressziósan kisemerek menni kb. A kertből. Mi a ló?
És ő is, bocsánat, ő is leköltözött veled Tardra?
Persze. Akkor az Ervin tudta, hogy születni fog a Loli, és akkor volt egy bő fél év, amikor nem dolgozott, hanem együtt voltunk. Úgyhogy ő is ott volt, kaszált, kapált, iszonyatosan jól éreztük ott magunkat, mert ők jól érezték magukat, én szenvedtem. És akkor az Ervin szülinapjára én gondolkodtam, hogy mit fogok kitalálni, mert hogy én azért nagyon szeretek valamit adni, meg csinálni, meg készülni, és akkor hát Tardon, érted, krumplit tudsz adni, meg gyönyörű szép virágokat. De
tésztákat, amit tésztát, gyúrnak a néni.
Igen, tudnék népdalt énekelni, tehát hogy így tényleg, tehát, hogy mit fogok én
milyen
csinálni.
Jó, hogy ezt találtad ki, mert mondjuk a népdal éneklésben hogy lett volna egy biznisz 10 évvel később, tehát tök jó, hogy hímeztetni akartál.
Na, és akkor az Ervinnek a szekrényéből én kihaláztam egy fehér hosszújú pólót, azt elcsortam, és elvittem Teri néninek, a drága Teri néni.
Aki a dadusod volt.
Az öcsém dadájának vittem el, a Marcinak a dadájának, és elvittem Teri néninek, és mondtam neki, hogy valami ajándékot hímezzünk már az Ervinnek. És akkor a Terininnek a dédunokája ott előttem elkezdett fölrajzolni egy mintát a pólóra, és ott hagytam, és mondta a Terinén, hogy majd telefonál, ha jöhetek érte. És akkor már ez egyébként olyan állapotban voltam, hogy az, hogy én elmegyek a Teri nénihez, és visszajövök, az nekem egy komoly kihívás volt, és egy nagyon nagy sikerélmény, úgyhogy ez egy fantasztikus érzés volt, hogy én ezt meg tudtam csinálni.
Milyen jó, hogy erről ilyen könnyeden beszélsz ma már, mert az azt jelenti, hogy túl vagy rajta teljes mértékben, áll Istennek.
Hát azóta én ezt még egyszer átéltem egyébként.
Második rész jött, akkor is.
Igen. Igen, érdekes. Sajnos, pedig az nagyon úgy tűnt, hogy nem fog jönni, és ugyanúgy jött.
De legalább már tudtad, hogy egyszer vége lesz, és lehetett ebbe kapaszkodni.
Igen, tehát... igen, tényleg azt tudtam, hogy nem örökre őrültem meg, csak idéglenes. Na, és akkor Teri néni telefonált, mentem az ajándékért, és egyszerűen szuper volt az ajándék, tehát annyira gyönyörű lett az a hímzés. És akkor megkapta az Ervin ezt szülinapjára, fölvette, látták a színházba, látták a barátaink.
És mindenki ilyet akart.
És mindenki ilyet akart.
Hát ugye a matyóhímzés története az, hogy van egy mese, egy legenda, egy monda, hogy a fiatal lány szerelmes lesz, megtalálja élete szerelmét, de a szerelmét elviszi az ördög. És könyörög az ördögnek, hogy hozza vissza a szerelmét, de az ördög azt mondja, hogy csak akkor, hogy egy virágos mezőt ad neki, vagy a virág összes virágát odaadja neki, de télvíz idején történik. Ugye, hogy az ördög elviszi az ő szerelmét, és akkor azt találja ki, hogy egy anyagra ráhímez mindenféle virágot, ami csak eszébe jut, és ezt adja az ördögnek, az ördög annyira elájul ettől, hogy visszaadja a szerelmét. Aztán valahogy így van a történet, ami hát egyébként az egész fantasztikus, tehát hogy én annyira imádtam minden egyes részletet, így amikor készültem mára, mert ez is, hogy visszamész a szülőfaludba, ott, ahol a gyerekkorodat töltötted, az Instagramon van olyan kép, ahol a gyerekkori 4 barátoddal, vagyis 3 barátoddal, és te 4-en álltok együtt, egészen megérintő, és akkor megkeresed a dadáitokat, az Ervin ajándéka után, hogy ez is akar még egy pólót, meg az is akar, és akkor kialakul egy ilyen ötlet benned, hogy hát ha ez ilyen kelendő, az nem rossz, de az alapvágyad mégis az volt, hogy munkát adj azoknak, igen, akik neked gyerekkorodban ott voltak.
Én soha, de soha nem álmodtam arról, hogy ebből egy életképes vállalkozás lett. Ez föl sem merült bennünk. Az merült fel bennünk, hogy azért viszonylag nagy társasági életet éltünk, elég nagy családunk van, a családunknak mindenféle része, szóval sokan vagyunk, sok feleség, sok volt feleség, sok fél testvér, mindenki van mindenhol, hogyha csak mindenki egyet kér, akkor már majdnem minden dada dolgozni fog. Tehát teljesen az volt a vágyunk, hogy a baráti körünket kiszolgáljuk, és mi a két kezünkkel majd föllemászkálunk, és szépen meghímezzük a barátainknak.
Te tudsz
hímezni? Hát mondjuk amit rajtad van, azt én nem tudnám ilyen szépen hímezni. Elvilegben a technikáját tudom. Én nem vagyok egy türelmes, egy helyben ülő típus, hogy úgy mondjam.
Értem, értem, én megértem. Ami a nyakamban van, egyébként az azért van a nyakamban, mert mindenáron egyrésztről ezzel akartalak várni, hogy lásd, hogy, nagyon, hogy nagyon van nekem. Esik. Másrésztről pedig mindenképpen akartam rendelni két okból. Az egyik az, hogy elképesztően tetszik ez a misszió, és az, aki intézi a kommunikációs ügyeidet, kérdezte, hogy küldjen-e valamit, mondom, Isten őriz. Tehát ilyet az ember nem fogad el, mert adni akar. Másrésztről pedig szerettem volna tudni, hogy ez hogy jön. Tehát, hogy mi a brand tudat mögötte, és én azt hittem, hogy elájulok. De tehát, hogy a matrica a borítékon, hogy jött, ezt meg kell mutatnom az Instagramon, hogy jött a kártya, mert más terméket is rendeltem, hogy oda van írva, hogy ezt Verebélyi Mária hímezte, meg akarom mondani a nevet mindenképpen, ez pedig Tőzsér Zsuzsanna egy kis kedves képpel, hogy én tudjam, hogy ezt kikészítette, elképesztően jó minőségben. Tehát amellett, hogy csodaszép, és szerintem tehát büszkén visel az ember egy ilyet, mert rám méretű ruhát nem árulsz, tehát kénytelen vagyok kiegészítőket venni, de most ez csak a vicce volt, megérint az egész, mert olyan nagyon emberi, mert ott van minden történet benne. Úgyhogy ezért van ez a nyakamban, mert meg akartalak lefni, hogy ezzel várnak
téged.
Nagyon jól
esik, köszönöm.
És 27 néni hímez ma már nektek.
Igen, nyilván most ez az elmúlt egy év, az egy külön története a világnak, és a Matyó Dizájnnak is. Persze, csak hogy itt azok az asszonyok, akik nekünk dolgoznak, ők idős emberek, szóval rájuk iszonyatosan kell vigyázzunk. Nagyon-nagyon átformálódott az, hogy mit, hogy tudunk csinálni, és mit nem tudunk csinálni, de nyilván ez most egy átmeneti állapot, el fog múlni, megyünk tovább.
És imádják egyébként pedig csinálni,
hát
azt tudom.
Ez életük.
Bár azt olvastam tőlük, imádtam ezt a mondatot is, hogy hát nagyon szeretjük, kicsit furcsa, hogy nem bordó, nem tudom, milyen virágnak persze a közepe, meg hogy te máshogy vagy a színekkel, de hát ha ezt kell, csináljuk.
Igen, igen.
Hát gondolom, amikor ugye egy Farmer Jackie-ben ülsz itt velem szemben, aminek a hátán az van, hogy álmodj nagyot, és egy gyönyörű, pasztelszínű matyó hímzés, ami hát nem létezik, ugye a virágos, vagyis hogy létezik, mert a hátadon van, de hogy a klasszikus népművészetben nem létezik, de olyan jó, hogy ezt megcsinálják.
Az elején, mikor az első fekete rózsát kértem az egyik asszonytól, akkor komoly veszekedés kezdődött közöttünk. Egyrészt egy tart egy katolikus falu, ahol a fekete az abszolút a gyásznak a színe, és iszonyatosan komolyan is veszik. És az, hogy egy rózsa, ami örök életükben mindig is eddig piros volt, és nem tudom, 60 éve piros színnel hímzi, hogy fekete színűre hímezzett, tehát hogy egyszerűen tényleg nem tért napirendre.
De hogy győzted meg?
Úgy, hogy ezt én szeretném, és ez nekem, most nekem erre szükségem van, és hogy nézzük meg, hogy milyen lesz, és utána még ennek bármilyen lehet az útja, és hogy nagyon sokféle ember van a világon, és ez a nagyon sokféle ember mindenki más miatt szeret mindenből. És van, akinek a piros fog tetszeni, de van, akinek a fekete fog tetszeni. És egyébként, ha engem kérdezel, akkor most lehet, hogy egy színes pasztel minta van a hátamon, de alapvetően én inkább egy szürke-fekete hímzést hordanék, mint egy nagyon-nagyon színeset.
Hát van az a maszkotok is, ami kék, fekete, gyönyörű. Olyan elegáns, hogy egyszerűen tényleg szemedgyömölt gyönyörködtető, van a szürkés irány is, tehát én mondjuk mindenből rendelnék, de azon is gondolkodtam, hogy a Covid hatására, és hogy elkezdtétek ezt a maszkot gyártani, tulajdonképpen lehet, hogy nagyon sok emberhez eljutottatok, aki lehet, hogy nem tudott volna rólatok korábban.
Ez biztos, hogy így van szerintem, mert hogy amikor egy évvel ezelőtt a Covid, szóval nagyon sokáig ezt a Covidot nem vettem, tehát nem tudtam elképzelni, hogy itt most tényleg valami érdemben történni fog, és valahogy egyik napról a másikra felfogtam, hogy itt helyzet van, és rájöttem, hogy itt nem is kis helyzet van, hanem itt viszonylag komoly helyzet van. És a Matyó Design egy olyan üzleti menetet képvisel, hogy a bevételünknek körülbelül a 90% az viszonteladóktól jön, 35 viszonteladók.
Akik mind bezártak, ugye?
Mind. Tehát nekünk van 35 viszonteladónk, akikből él a Matyó Design, és azon kívül van a webshop, amire olyan nagyon nagy hangsúlyt eddig nem fektettünk. És van a 2019-ben létrejött Matyó Design Tour. Matyó Design Tour.
Én alig várom, hogy vége legyen a Covidnak, és az első leszek, aki bejelentkezik. Azt meséld el az állomásokat, mert én annyira várom, hogy azon részt vehessek, hogy elmondani nem lehet.
Szóval a Matyó Design Tourát, amikor kitaláltam, na, szóval az történt, hogy nekünk lett Tardon egy házunk, ahol a Matyó Design irodája lett.
Az egy pályázati pénz, ahol igen. Lesz egy varroda, meg egy műhely.
2017, ekkor még nincs varroda, hanem van egy pici iroda, amiben mindennek van egy pici helyre, de ez egy 40 négyzetméteres kis házat képzelj el, meg mellette egy másik részt, ahol van egy olyan közösségi tér, ami egy régi istáló volt, és az istálóból alakítottuk át, és ez pedig egy 40 négyzetméteres amerikai konyha tulajdonképpen, ami összenyílik egy kerttel.
Ez szerepel az Instagramokon, amikor sokan ebédeltek, meg jön a spanyol csoport, meg ott áll. Oké, csak hogy beazonosítsam.
Igen, majd meglátod, hogyha jössz. Na, és akkor ahányan eljöttek ebbe a térbe, Budapestről barátaink, itt megint az volt a visszajelzés, hogy Atya úristen, Rozi, adj kölcsön egy nénit. Tehát hagyj vigyek egyet haza, csak egyet hagyj vigyek. És illetve az, hogy hagyj költözzek ide. Tehát valahol meghúzom magam, csak hagyj maradjak itt. És akkor én rájöttem arra, hogy az, ami nekem ott természetes, az, hogy én mezitlábbel megyek a boltba szódáért, és közben a nénikkel biciklimbe.
Hát élsz, nem rohansz magad után, hanem élsz.
Igen, de közben meg én még ott is mindig jövök, megyek, csak ilyen csodálatos programok alakulnak ott mindig ki, és jönnek a nénik, akkor elkezdik csinálni a tésztát, akkor közben másik a rétes gyúrja, és valahogy tényleg olyan, mint hogyha szerintem majdnem mindenkinek van egy ilyen nagymama hangulata.
Mint a régi nagymama, igen, a közösség, a igen. Falu ereje.
Az a nagymama, aki isteni sülcsirkét csinált, aki a limonádétba egy kicsit több cukrot tett, és egy picit finomabb volt. Szóval, hogy ez a
aki bármikor csinált palacsintát, igen. Hat, vagy nem tudom, amikor bármikor. Mondtad, 5 perc múlva bekeverte is már. Igen.
Szóval, hogy tulajdonképpen ezt a nagymama hangulatot tudja visszaadni Tard, és ezért rájöttem, hogy ezért is lehet imádni, és akkor arra jöttem rá, hogy akkor viszont ezt meg akarom mutatni a világnak. És nem csak Tardot mutatom meg a világnak, hanem akkor viszont a Tardi néniknek is megmutatom a világot. És kitaláltam egy Matyó Design Túra nevű programot, ami jelen pillanatban még egy egynapos program, ahol magyar mindenféle cégeknek a csapatépítő napját szeretném, hogy tartsák, illetve szeretnék olyan külföldi csapatokat, akik mondjuk eljöttek Budapestre, meg Magyarországra, de szeretnének egy picit a vidéki életből is látni. És akkor ez egy olyan túra, ahol az lenne a lényeg, hogy lejössz, és semmi más nem kapsz, mint a valóságot. Tehát, hogy nem próbáljuk szebb pohárba adni a szörpöt, vagy nem próbálunk finomabb szörpöt adni, hanem azt a szörpöt kapod, amit megcsinál a Marika a bodzából, azt a csirkét eszed, amit tegnap levágtak a nem tudom hol, azt a nokedlit eszed, amit reggel megszaggattak, úgy vannak fölöltözetek, minden néninek külön mindig elmondom, hogy abba a ruhába gyere, amiben otthon vagy. Föl ne öltöz.
Otthonka. Igen, hát az nem, hát az otthonka hát az nem lehet csak úgy ruhába tésztát gyúrni.
És olyan színeik vannak az otthonkáknak, hogy én csak ámulok és bámulok.
Mert ott nincs bolti tészta. Tehát, hogyha gyorsan valaki akar egy nokedlit, vagy egy tésztát, inkább begyúrja gyorsan, mert bolti tészta, akkor hát a nagy baj van, abszolút.
Szó sincs róla, nem viccel.
Te Tardon élsz?
Na most képzeld el, hogy igen.
És a gyerekek ott járnak iskolába?
Hát egy éve még Budapesten éltem az Újlipótvárosban. Tehát, hogy én 5 éves koromtól 40 éves koromig éltem az Újlipótvárosban, beütött a krach múlt márciusban, és akkor összenéztünk, és azt mondtuk, hogy akkor menjünk Tardra.
És azóta... És ők hogy bírják a gyerekek?
Figyelj, olyan csodálatos, de olyan csodálatos a gyerekeimnek, hogy nem győzök
hálás lenni. A legjobb, ami
lenni.
Történhet velük, igaz?
Igen.
Lassan elérkezik az az idő, amikor mi az Instán folytatjuk 5-6 percig, és utána a rádióhallgatók meghallgatják a fontos híreket, és visszakapcsolódunk. Annyi kérdésem van, és annyira szeretném megállítani az időt, mert nem lesz elég 30 perc arra, hogy minden. Ez egy annyira meseszerű történet, hogy nem. Szerintem nagyon kevés ember van, aki ennyire az álmait, a boldogságát élheti meg munkaként, de csillog a szemed, ahogy beszélsz róla.
Igen, szeretem, és azért... Tehát azért él így szerintem, mert hogy igaziból a missziómnak tekintem.
Jó, akkor most a kérdés bennem marad, és elmegyünk hírekre, mi itt maradunk az Instán, és aztán számtalan kérdéssel foglak még bombázni.
És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok újra a visszatérő hallgatóknak itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán, ahol Váci Rozival, a Matyó Design megálmodójával beszélgetek, de gyakorlatilag nem csak a munkájáról, hanem egy olyan élettörténet kerekedett itt ki, amit tényleg tátott szája hallgatunk, és azt gondolom, hogy aki ezt hallja, csak meríteni tud belőled energiát és pozitív életszemléletet. Na ott tartunk, hogy 2017-ben egy picike hely volt, ami volt az iroda, meg minden egyben, és aztán most viszont lett egy ház, ami a kis műhelyetek.
Na, szóval volt 2017-ben ez a kis iroda, és életemben először akkor pályáztam, és meg is fogadtam, hogy na hát én még egyszer ezen a tortúrán végig nem megyek. Tehát hogy borzasztóan sokkal dolgoztam vele tényleg, és én tényleg nem vagyok az egy helyben ülős típus, aki bogarászom, hogy még mire nem válaszoltam, és még melyik kérdést nem fejtettem ki. De ettől függetlenül tudtam, hogy ilyen lehetőségem nem biztos, hogy lesz, úgyhogy másodszor is nekifutottam ennek a pályázatnak, és az volt a pályázatom témája, hogy hagy építsünk Tardon egy varrodát, és megnyertük ezt a pályázatot.
De ezt magadtól találod meg? Mert embereknek vannak pályázatfigyelői, meg ezeket magadtól megtalálod?
Ez egy olyan pályázat volt, ami kifejezetten társadalmi vállalkozásoknak volt kiírva. Úgyhogy...
Így könnyű rátalálni.
Igen. És aztán volt egy cég, egy barátnőmnek egy cége, aki segítette a munkánkat, mert tényleg nagyon-nagyon nehéz és komplikált egy ilyen pályázatnak a véghez vitele. Úgyhogy megnyertük ezt a pályázatot, és tavaly február-márciusban tudtuk ezt meg, és az elmúlt egy évben Tardon építettünk egy varrodát, ami szintén egy ugyanolyan parasztházat vettem meg, amiben lakunk, és ez most egy 210 négyzetméteres varroda, amiben van varroda, van mosoda rész, van előkészítő műhely, van weboldalt kiszolgáló rész, van iroda, vannak késztermékek, van konyha, tehát hogy én tényleg, tehát a mai napig minden reggel oda bemegyek, és valahogy nem is hiszem el, hogy ez megtörténhetett, és ezért is van a hátamra írva, hogy álmodj nagyot, mert hogyha belegondolok abba, hogy 10 éve az én polcom legalján volt 4-5 olyan póló, ami kész volt, és majd valakinek megpróbáljuk eladni, hogy abból a pici ötletből 10 év alatt meg rengeteg siker és kudarc mellett iszonyú hullámzásokkal, de el lehetett odaérni, hogy ma van egy fantasztikus varrodánk, amiben emberek plusz több embert tudok foglalkoztatni, és nem csak Tardon hímezzük most már a termékeket, hanem a termékeket Tardon varjuk. Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy egy anyag beérkezik, onnantól kezdve minden Tardon történik most már. Az összes adminisztráció, a webshopnak a kiszolgálása, a megvarrása, tehát minden Tardon történik.
Azt érzem, hogy egy misszió, és tényleg mosolyog a lelked, ahogy beszélsz róla. Soha az nem volt benned, hogy ebből pénzt keressek? Vagy hogy ez az
de
én megérzésem?
De.
Azért ez benne van a fejedben?
Hát most már egy jó ideje bennem van a fejemben. Egyrészt vannak gyerekeim, és hát ezt el kell őket tartsuk. Másrészt egy idő után, tehát hogy ez a Teréz anya, hogy mindenkinek segítek, ez nagyon szép és jó, de azért így, hogy... picit fejlődök én is, és befele is figyelek, meg próbálok a lelkemre, meg mindenemre figyelni, én magam is rájövök, hogy az úgy nem működik, hogyha csak segítek, és saját magamra nem figyelek. Tehát, hogy muszáj én jól legyek, ahhoz, hogy a többiek jól legyenek, akik körülöttem vannak, és én mindig azt vallottam az első pillanattól kezdve, hogy azok az emberek, akik körülöttem dolgoznak, hímzőnénik, takarítónéni, varrónéni, bárki, az mindig velem együtt fog gazdagodni. És amikor tehetem, és amikor jól megy a mature design, akkor mindig nekik is jobban megy. És amikor szűkösen megy, akkor együtt vagyunk szűkösebben. És ez az egész tényleg olyan, mintha egy család lenne.
Ezt többször elmondod, hogy ezt egy családnak tekinted, de a nénik is azt mondják, hogy ez egy család. Mert ugye te egyrésztről munkát adsz közel 30 embernek, vagy egy közel 30, sokkal többnek, mert csak a hímzők közel 30-an vannak, de ennél van még egy nagyobb missziót, hogy tulajdonképpen megmentesz az utókornak, és átviszel az utókornak egy olyan kézműves technikát, ami jó eséllyel kihalna nélküled. Ugye ez több száz éves ez a matyóhímzés, lehet, hogy hobbiként hímeznének még nénik, meg egy-ketten átadnák a gyereküknek, unokájuknak, de ez elhalna szép lassan. Így tovább viszed. Honnan van az utánpótlás?
Hát egyrészt egy faluban, ma Magyarországon nem tudom, hogy mindenhol így van-e, de nagyon nehéz megélhetést biztosítani. Nagyon-nagyon kevés munkalehetőség van, és hogyha te tudsz egy olyan munkát adni, amihez nem kell elmenjél a faluból, sőt, akár pici gyerek mellett is csinálhatod, nyugdíjasan is csinálhatod, akkor azért ez egy kecsegtető dolog lehet mindenkinek. Én nagyon bízom abban, hogy lesznek még olyan fiatalok, akik szívesen csatlakoznak ehhez, és most, hogy van ez a varroda, lesz egy olyan tér is, ahol mi tudunk akár oktatni is.
De a hímzőnénik unokái például megtanulják ezt?
Hát figyelj, Bejrebélyi Máriának, aki ott van melletted, és aki a maszkodat hímezte, ő neki például
megint
a...
Azért.
Igen, csodálatos kollégám, ő neki a lánya, Barbara, most nem tudom neked megmondani, hogy hány éves pontosan, de nem, körülbelül 25 éves, és ő gyönyörűségesen hímez. És ő is ugyanúgy
hímez. De fantasztikus.
Igen.
Én arra emlékszem, amikor nyáron gyerekkoromban hímezgettünk keresztöltés, laposöltés, tehát ilyenek, ugye a matyú az egy laposöltés.
Igen. Illetve van keresztöltés is, csak azt mi nem tudjuk a ruháinkra hímezni.
Azokból van a házi áldás nagy része,
ne? A keresztszemes. Hát igaziban nagyon sok gyönyörű párnahúzat van, tartom majd, hogyha jössz, megmutatom. Csak tudod, az egy olyan anyagra kell menjen, ahol tudunk számolni, és ezek az alapanyagok, amiket mi használunk, azon nem megoldható.
Én most itt, és tényleg nem reklámol, hanem egyszerűen kihagyhatatlan, hogy érdemes is nézzék meg a hallgatók és az Insta nézők a Matyó Design weboldalát, mert az ágyneműtől a táskáig olyan dolgaitok, poncsó, hát megőrülök, olyan gyönyörűek ezek a poncsók, és akkor megszavaztatod az Instán, hogy barnás árnyalatú legyen. Ez is fantasztikus, hogy bevonod a követőket ebbe az egész folyamatba. Tehát tényleg egy ilyen nagyon közösségi érzése van az egész márkával az embernek, ami szerintem azért nagyon fontos, mert pont ez hiányzik legjobban a mai napból, meg a manapságból, hogy megyünk, rohanunk, hajtjuk a sikert, csak ez az, megfogjuk egymás kezét, mert együtt könnyebb szaladni, és engem effektív lenyűgöz, ahogy te ezt csinálod a hétköznapokban is. Elmentél Budapestről Trardra élni, amikor jött a Covid, és már nem csak nyaranta, meg nem csak kikapcsolódni, de van a közeledben, nagyon a közeledben valaki, ha erről beszélgethetünk, aki messzebbről érkezett Trardra, és miattad egy egész óceánt is átszelt, és Trardra ért. Azt elmeséled, hogy ő ki,
hát,
és mit ér, hogy érzi magát Trardon?
Hát ez úgy történt, hogy válás után Lolával ketten miszeltük át az óceánt, és úgy döntöttem én, hogy egy télen elindulunk Tájföldre, mert hogy ezután a viszonylag zaklatott időszak után...
Ervint ki kell emelni.
Egy kicsi Ervin pihenőre megyünk, ketten Lolával. És hát Tájföldre mentünk, ahol a Marci öcsém, aki Gerlóci Marci író, írta éppen aktuális könyvét. És amikor odaértünk, aznap este én találkoztam egy férfi emberrel, aki a Marci ottani barátja volt, Francisszel, és tulajdonképpen mi azóta együtt élünk, tehát hogyha nem is pont így.
Hát de Istenem, hogy az esküvődön találkoztam.
Igen. Szóval találkoztam ott a Francisszel, ő Kanadából jött, és... és ott együtt töltöttünk 2 hetet. Nyilván itt én a Lolával voltam, tehát én azért nem tudtam olyan nagyon a Francisszel belefeledkezni a Francisbe ott, úgyhogy én főként a Lolával voltam, de vagy hogy teljesen egyértelmű volt ott, hogy ott, tehát hogy itt dolgunk van egymással. Az első pillanattól kezdve számára is egyértelmű volt, és számomra is egyértelmű volt, úgyhogy tulajdonképpen, mikor hazajöttem pár hónappal később, Francis utánam repült Budapestre, és akkor egy ideig külön lakott tőlünk, mert hogy én a Lolát óvtam attól, hogy
milyen valami okos dolog.
Igen, szóval úgy szép lassan akartam, én magam meg akartam győződni arról, hogy ez biztos, hogy így van. És aztán hát ez így lett, úgyhogy Francisszel összeköltöztünk Budapesten, aztán Francisszel visszamentünk Tájföldre, és képzeld el, ott fogant meg a Nina, ahol mi megismerkedtünk, és megszületett a Ninu, és akkor már 4-en lettünk, úgyhogy 2 nyelven éljük a napjainkat.
És gond nélkül ide költözött, kérdés nélkül azt mondta, hogy veletek akarok élni magyarul. És mit csinál?
Most Tardról online tanít, mindenki jelentkezhet online angol tanulásra. Szóval angolul tanít.
És egyébként halálosan boldog itt.
Figyelj, az az igazság, hogy ő neki sokkal könnyebb Tardon, mint nekem. Tehát, hogy én bennem van ez az érzés, hogy na, valami történjen, már menjünk már valahova, vagy valami legyen már. Ő elképesztően boldog. Az első pillanattól kezdve imádta Tardot, és nagyon sok energiát, és nagyon-nagyon szupportált engem abban, hogy csináljam a pályázatot, szóval hihetetlen támaszom volt nekem.
De fantasztikus
ami, ez. Ami az Ervin egy iszonyatosan elfoglalt, nagyon-nagyon zaklatott is, mindig jövőmenő ember volt, és egyszer csak mellettem volt egy komoly, megbízható, mindig ott lévő oszlop, aki támogat, és aki biztonságos ad, lelkileg, érzelmileg, mindenféle szempontból. Úgyhogy én csak így kapaszkodtam, hogy ilyen is van a világom. És abban is támogatott, hogy a Matyó Design csináljam, és iszonyatosan sokat vigyázott a pici Ninára, amíg én fölépítettem például a túrának a koncepcióját, és amivel egy csomó házaltam, és meséltem el különböző utazási irodáknak. Szóval, hogy iszonyatosan nagy hátterem ő nekem. Ő ott él, figyelj, nem tud magyarul, úgyhogy...
Nem tud magyarul.
Nem. Nem. Úgyhogy ő olyan nagyon sok emberrel ott nem tud beszélgetni.
Ez jó.
A gyerekeimmel, illetve most a Marci is leköltözött, meg a felesége, a Zsófi.
Akkor már 3 testvér él Tardon.
Most a Bogyisz visszajött éppen. De közben, ami, tehát hogy azért valamennyire, mégiscsak most valamelyik barátnőm figyelmeztetett a héten, te, hogy Rozi, észrevetted, miért itt laksz, azóta a bátyád vett egy házat Tardon, az anyád vett egy telket, a Marci itt lakik, és a Bogyisz építkezik. És akkor mondtam, hogy én nem vettem észre, de most, hogy mondod, tényleg így van.
Lassan díszpolgárnak kéne téged avatni Tardon egyébként.
Jó lesz anélkül is.
Én biztos vagyok benne, hogyha én dönthetnék erről, a világ összes pénzét odaadnám neked, hogy csak fejlődj, és csinálj panziót, és csinálj mindent.
Hát ezt szeretnék egyébként. Tehát, hogy,
ezt
hogy
érzem a túrából, mert azt mondtad, hogy még csak 1 napos, igen. De a 2 napos, akkor azoknak valahol aludni kell, úgyhogy ahhoz kell egy panzió.
Szóval magamnak azt ígértem, hogy 2 vágyam van még. Az egyik létrehozni egy olyan Matyó Design túraházat, ahol biztosítunk egy olyan teret, ahol egy egész napos ilyen csapatépítőt le lehet vezetni, és ugyanakkor ugyanebben a házban egy olyan teret, ahol tudsz közben tésztát gyúrni, tudsz közben hímezni, mert hogy a túrának az a lényege, hogy egy napig tényleg Tardi életet élsz. És minden odaérkező vendég kap egy nénit. És akkor az a néni aznap a te barátod lesz, és ő leül veled hímezni. És ugyanazt a mintát fogjátok hímezni, te hímzed egy vászondarabon, ő pedig hímzi mondjuk neked egy vászontáskán. És amikor te délután hazamész, addigre ő kész lesz, valószínűleg te nem leszel kész.
Én majd addigra én befűzöm a tűt, kb.
Újadon egy párszor megszúrod az ujjacskádat, de haladsz egyébként, szóval meglepően haladsz.
Persze, mert a következő órában elküldesz meg gyúrni tésztát, de még én, betűsít.
De most képzeld el, hogy például a Francis meg sokan mondták nekem, hogy ki a fene fog itt hímezni neked, Rozi, te nem vagy normális, hogy miért hímeznének az emberek. Most azt képzeld el, Griszta, hogy oda jönnek az emberek, és olyan szinten feledkeznek bele a hímzésbe férfiak, nők, nénik, gyerekek, hogy nem hajlandók abba hagyni. Tehát, hogy amikor mondom, hogy akkor most váltunk, és egy picit csinálunk mást, akkor nem
akar. Nincs kész a tulipán.
Nincs kész a tulipán, vagy van olyan, aki hozza. Tehát mondjuk elmegyünk a templomba, mert meg szoktam mutatni a templomba ezt az orgonát, és az orgonát minden túrán.
A napukát eldöntötte.
Igen. Hogy egy picit a papa előtt meghajolva, szóval, hogy beviszem a csapatokat a templomba, és csak nekünk kinyitják a templomot, és mindig elhívom a kántort. És a kántor ezen az orgonán játszik nekünk. De van, aki képes a kis kávájával meg a tűjével jönni az utcán, amikor
és
most
közben,
és megpróbál még ott az utcán is hívezni. Érted? Tehát, hogy én azt érzem, hogy ennek az iszonyú dübörgő budapesti nagyon fontosak vagyunk, és járunk edzeni, pszichológushoz, dolgozunk a gyerekeinknek, nagyon egészséges vacsorát főzünk, és egyébként napra készek vagyunk. Szóval, hogy így ebben a mindent csinálunkban egyszer csak azt érzem, hogy Úristen, de jó megállni. Jézus Máriám.
Élni. Ja, Bekerdi mondja mindig, vagy mondta azt, Isten nyugasztalja, hogy a gyerekeket ma bizonyos társadalmi szint felett úgy nevelik, mint a kis menedzsereket. Lovaglásóra, teniszóra, mangolóra, magyaróra, elitt az este, és semmit nem kéne csinálni, csak játszani hagyni őket. Hogy kifejlődjön az érdeklődési körük, hogy az idegrendszerük szépen, nyugodtan, aludni kéne időben nekik, tehát hogy nem kell ez az őrület, és szerintem ezzel te olyan példát mutatsz, hogy nem meghalás nélkül is lehet valami sikeres, ha az ember szíve, lelke benne van.
Igen, de egyébként bennem is van ez az őrület, ezt csináljuk, tehát hogy én nem vagyok egy jó példája annak, aki ott képes hímezgetni. Viszont iszonyatosan tudom élvezni azt a ritmust, ami ott van, úgy, hogy ott van nekem a Matyó Dizen, és ott vannak a nénik, és ott száll, hogy ott egy csomó minden van, ami történik. De hogy szerintem iszonyatosan ki vagyunk éhezve mindannyian a valóságra. És azért sikeres a Matyó Dizen túra, mert igaz. És mert valódi. És mert nincsen senki szebruhába, és nincsen plusz, nem tudom, vegeta az ételben, hanem úgy minden pont olyan tényleg, mint amilyen.
Hát meg ez a hagyomány, ez egy kapaszkodó. Akinek volt ilyen nagymamája, annak az egy újraéledés, akinek meg nem, tehát a városi gyerek mindig erről álmodozott, hogy a vidéki nagyi, aki nekem ez megadatott, és ez egy olyan fantasztikus támasz, egy olyan érzelmi töltet, amihez az ember aztán felnőtt korában is vissza-vissza tud nyúlni, amikor éppen szomorúság van, vagy baj, vagy kihívás az életben.
Igen, és még az is fantasztikus ebben a túrában, hogy amikor odajössz, akkor nem csak az van, hogy te kapsz ettől a nénitől valamit, és akkor neked van egy csodálatos élményed, hanem ez a néni ott él, és általában ezek a nénik még a falut sem hagyják el. Tehát az, hogy te odajössz, és neked van ilyen gyűrűd, meg ilyen az órád másmilyen, meg neked a fülbevalód is másmilyen, mint nekik. Tehát, hogy bármi, odajön egy olyan ember, aki ott nincs.
De ez nem sok nekik?
Nem sok, hanem megőrülnek. Tehát, hogy jött egy finn csoport, senkivel nem tudott beszélni. Tehát ez alap, hogy senkivel nem tud beszélni. Jönnek a spanyolok, a szerbek, az amerikaiak, a finnek.
Kézzel-lábbal.
Tökéletesen megismerik egymást délutánra, mindent tudnak egymásról, tudják, hogy hány gyereke van, kinek, tehát mindent megbeszélnek.
Egészen elképesztő.
És amikor, tehát én nekem az az érzésem, mint hogyha így lenne egy ablak, amit én így kinyitok, és akkor ezek a finnek, meg a spanyolok úgy bekukucskálnak az ablakon, és látják a felöltözött matyó ruhás nénit, meg a hímzést, meg a tésztát, meg a népdaléneklést, meg mindent, de hogy közben tényleg ezen az ablakon kifele is látnak a nénik. És sok olyan visszajelzést kaptam az asszonyoktól, hogy ő nekik most meghosszabbítottam az életét. És olyat is, hogy nekik lett új barátnőjük.
Ezt tudod, Méri, hogy ezt mondod? Mert első gondolatra az ember azt hinné, hogy biztos olyan is van, aki azt mondja, hogy na, ide jött ez a fővárosi nő, és akkor idehozza a nyakunkra azt a sok turistát, és nem tudom, és közben pedig nem ez van, hanem az, hogy örülnek, hogy meghosszabbítod, hogy kinyitod az ajtót, hogy hímezhetnek, hogy munkát adsz nekik, tehát, hogy Ez fantasztikus.
Igen, én nem vagyok, tehát hogy reálisan nézve biztos van olyan tardon, aki ennek nem örül, nem tudom, nekem nem mondta még. De hogy alapvetően én azért merek erről biztosan beszélni, mert hogy én érzem, hogy itt én jót teszek, hogy az asszonyoknak, akik ebből kapnak, jó érzésük van, és hogy akik ide jönnek, turisták, nekik is fantasztikus érzésük van.
Hát ennél szóval nagyobb bizonyíték arra, hogy azt kapsz, amit adsz, és igen, amiből kapsz, vissza tudsz adni, tehát hogy ez egy örök, igen, jó körforgás, szerintem ennek te lehetnél a zászló vívője.
Nagyon kedves vagy.
Én most mit érzek, hogy így fölhívnám a külügyminisztériumban az akárkit, sajnos senkit nem ismerek ott, és azt mondanám, hogy minden delegációnak kapnia kell matyó dizájnos dolgot, mert hogy mi más mutatná meg jobban. Tehát, hogy nem csak ez egy hagyomány, egy magyar hagyomány, mi vagyunk, el lehet belülünk vinni egy darabot. És közben pedig ez egy életmód példakép, egy olyan hagyományőrzés, ami egész... Tehát nekem mosolyog a lelkem ettől az egész történettől, amit te ide hoztál, mert sikertörténet sok van. De amiben ennyi szeretet és lélek van, az nagyon-nagyon ritka.
Igen, meg valószínűleg azért is, mert hogy sok ember is van benne, és a sok emberben sok idős asszony is van, és hogy szerintem az is ritka, hogy egy siker az nem a vagány, éppen nagyon feltörekvő fiatalokat érinti, hanem érintheti a 86 éves nénit is a siker.
És tanulsz tőlük egyébként? Most nem hímezni, hanem
minden
bölcsességet.
Fantasztikusan, persze.
És a régi dadád ott van közöttük?
Persze. Hát a dadustól, ma is voltam a dadusnál, szóval a dadus ott van, és egy olyan bázisa az én életemnek ő, hogy szóval egy ilyen egészen furcsa és erős, ilyen ős vonzalmam van hozzá, nyilván nem véletlenül.
Akkor ez egy ilyen előre, vagy eleve elrendeltetett valami. Az is nagyon példaértékű, és ezt is meg akartam említeni, ahogy néztem az Instagram oldaladat, hogy valamelyiképpen egyszer csak ott van volt férjed Ervin, tehát hogy ahogy így normális kapcsolatban vagytok. De hát persze. Hát azért ez annyira nem megszokott, tehát hogy valószínű ez tényleg ilyen hozzáállás kérdése az
hát
élethez.
Számomra nem volt kérdéses, hogy bármi is történt köztem és az Ervin között, vagy bármi is van, tehát hogy van egy gyermekünk, és nekem mindig is az volt a legfontosabb, hogy a Lolának a lehető legkönnyebb legyen egy ilyen elválás, úgyhogy számomra nem kérdés, hogy az Ervinnel ugyanúgy, mint az anyámmal, ő is itt van a telefonlistámban, ha megnézed, biztosan egyszer-kétszer, szóval, hogy persze, hogy normális viszonyban vagyunk.
Mi lesz a Matyó dizájn jövője? Mit látsz 10 év múlva?
Lejössz, és megbeszéljük, de egyébként most ez a Covid el kéne már múljon, szóval, hogy azért eléggé megnehezíti az életünket, borzasztóan nehéz most nekünk ez, mert hogy nem tudunk túrákat fogadni, és nem tudunk viszont eladókat.
Mondom, az első vendégetek leszek, ahogy végén. Hát én komolyan.
Remélem sorban állás lesz. Szóval most csak is kizárólag a webshopon lehet tőlünk vásárolni, és hát ez egy nehéz helyzet, de reméljük ennek nem sokára vége lesz. És képzeld el, hogy megépítjük ezt a Matyó Design házat most. El fogjuk kezdeni egy fél éven belül. És lesz a Varroda telkén lesz még egy ház, ahol csak és kizárólag a túrának fogunk teret adni, és ebben a házban fogunk fogadni mindenféle csapatokat. Na és akkor az utolsó és legnagyobb vágyam a következő 3-5 évben az, hogy építsek egy olyan Matyó Design házat, ahol tudom ezeket a túrákat úgy csinálni, hogy reggel a mi tyúkjaink tojásából kapjatok rántottát, és a Marika csinálja meg nektek a friss szalonnából.
Azt írja a férjem, megy az egész család. Jó, Gábor?
Jó, Gábor, téged is várunk. Szóval, hogy ott még azért nagyon sok olyan dolog van, hogy lejönnek a barátaim, és megcsináljuk a paprikás csirkét, és nem értik, hogy hogy van ilyen íze. Mert hát, hogy
igazi
csirkéből igazi van, és nem másból. Úgyhogy ezt szeretném még, ezzel is iszonyatosan fel tudnám a falunak egy másik részét karolni, hogy még többet vásároljunk tőlük, és még több, tehát alapanyagot tudjunk beszerezni. Úgyhogy nekem ez a vágyam, hogy legyen egy ilyen mature design ház, ahol tudjunk aludni, és tudjanak mondjuk 20-an aludni, és aztán nem tudom, meglátjuk, hogy lesz-e hozzá egy kis étterem, ez meg az.
Én tiszta szívemből drukkolok neked, szerintem lett egy új rajongód, én mindenképpen. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés, ennyire egyértelműen példakép van, mint te. Gyermeki csodálkozással hallgattam minden szavadat, olyannyira, hogy eltelt, képzeld el, ami egy óránk, de ezt a beszélgetést biztos, hogy végig fogom hallgatni újra, mert újra akarom élni.
Hát inkább gyere le, ezt és a harmóniát. Még elmondom megint.
Én boldog, hát figyelj, én ezt abszolút biztos lehetsz benne, hogy most így meghívattam magam, tudok biciklizni. Ha sok ilyen ember lenne a világon, akkor ez egy fantasztikusabb hely lenne, mint most ilyen.
Az igen, van, mi van most benned? Egy program, az amerikai nagykövetség és egy alapítvány programja, ahol vidéken élő olyan nőket keresnek, akik hasonló vállalkozásokat csinálnak. És ez május 2-ig van ez a program, és én nagyon bíztatnék minden nőt, hogy tényleg merjünk nagyot álmodni.
Hova menjek vállalkozást csinálni gyorsan?
Hát most mondod, hogy egyre kiebb akarsz menni.
Na, nem, szóval, de tényleg aki ezt ilyet csinál.
Hogy nem szabad bátortalannak lenni, és én azt szeretném így a gyerekeimnek is, meg a világnak is, meg a néniknek is tanítani, hogy igenis addig kell menni, amíg meg nem álmodjuk azt, és meg el nem érjük az álmainkat.
Ennél szebb záró mondat nem is lehetett volna. Elmondhatatlanul hálás vagyok, hogy itt voltál.
Én is köszönöm
és hogy
nagyon.
Beszélgethettünk erről a csodatörténetről. Azt hiszem, műsorsorozatot is boldogan csinálnék veled, de az idő véges. Ma este Váci Rozi, a Matyó Design megálmodója és működtetője volt a vendégem. Mindenkit arra kérek, hogy nézze meg a weboldalukat, mert tényleg kihagyhatatlan. Jövő héten szerdán este 8:30-kor találkozunk újra a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteivel itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán, amikor is Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója, a vállalkozások patronusa lesz a vendégem. Szeretettel várok akkor is mindenkit, szép estét mindenkinek.
Ez volt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.